Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon délben a Szent Atya a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálatok jubileuma alkalmából a vatikáni Szent Péter Bazilikában bemutatott ünnepélyes szentmise végén elimádkozta a hívekkel a vasárnap délben szokásos Mária imát az úrangyalát. Emlékeztetett arra, hogy az egyház tanítása szerint a katonáknak a népek biztonsága és szabadsága fölött kell őrködniük. A Szent Atya hozzáfűzte, ezt a fegyveres szolgálatot csak önvédelemből szabad gyakorolni, sosem más nemzetek feletti uralom szerzése céljából, mindig a konfliktusokra vonatkozó nemzetközi egyezmények betartásával, és mindenek előtt az élet és a teremtett világ szent tiszteletével, mondta. A Szent Atya arra buzdította a jelenlévőket, hogy imádkozzanak, hogy béke legyen a meggyötört Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben és az egész Közel-Keleten, valamint Myanmarban, a kongói Kivu tartományban és Szudánban. Ferenc pápa úgy fogalmazott, mindenütt tegyék le a fegyvert, és hallják meg a békét kérő népek kiáltását. Új képzések indulnak 2025. szeptemberében a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A bölcsészet és társadalomtudományi kar esetében 3 alapszakra, valamint 3 mesterképzésre jelentkezhetnek a hallgatók. Emellett a társadalomtudományi doktori iskolával is bővült a kínálat. Elindul a gazdálkodási és menedzsment alapszak, valamint a gyógypedagógia alapszak is. De indítanak filozófia, politika és gazdaság alapszakot is. Szent Balázs vértanú püspök emléknapján egy csoportnyi felvidéki magyar hívő, főként pozsonyiak, valamint Budapesten élő vagy dolgozó felvidéki magyarok, illetve a pozsonyi magyar katolikus közösséghez valamilyen szálon kötődő anyaországi testvérek együtt ünnepeltek Budapesten. A program keretében Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrált szentmisét. A Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter felkérését örömmel elfogadó Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora vezette idén azt a szertartást Budapesten, melynek keretében a Magyar Állami Operaház főigazgatója és művészei Balázs áldásban is részesültek. Ezután Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálta a Szent Misét. Tegnap mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstream. Tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt, ma már mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő. Éljenek a patrióták, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz elnöke szombaton Madridban, a Patrióták Európáért pártcsalád nagy gyűlésén. Kijelentette, Magyarország ma a konzervatív politika laboratóriuma, 15 éve építjük a szabad, konzervatív és keresztény Magyarországot. A családokban van az ország és a nemzet jövője. Neki köszönhetően újul meg az élet mindenhol, ahol magyar emberek élnek, mondta az országgyűlés elnöke az Országházban a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 11. családi napján. Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke is úgy fogalmazott, a családoknak köszönhetően léphet színre egy új nemzedék, amely egyszer majd ezt az országot és nemzetet, annak gazdaságát, kultúráját és teljes örökségét a vállain hordozza, gyarapítja és tovább hagyományozza az ő utódaikra. A családok nem csak az egymás iránti szeretet, hanem a hazaszeretet bölcsői is, ahol a jövő mindig a lehető legnagyobb érzelmi biztonságban van, tette hozzá a házelnök. Róma után Magyarországon először Debrecenben a Modern és Kortárs Művészeti Központban látható szombattól az Eredet című kiállítás, amely 12 kortárs magyar művész Mózes 5 könyvéről szóló alkotásait mutatja be. Vizi Kata, a Modem ügyvezető igazgatója a tárlatot bemutató sajtóeseményen felidézte, hogy 12 művészt kért fel Kovács Levente műgyűjtő és Petrányi Zsolt kurátor arra, hogy fogalmazzák meg kortárs nyelven azt, mit jelentenek nekik a mózesi történetek, illetve milyen viszonyuk lehet az embereknek ma az Ószövetség tanításaihoz. A jövő hét első napjaiban még sokfelé lehet akár több órás napsütés is, de éjszakánként kemény fagyokra kell készülni. Napközben jellemzően 4 és 9 Celsius fok között alakul majd a csúcshőmérséklet. Szerdától egyre több lesz a felhő és megnő a csapadék esélye is. A hét végére enyhülnek az éjszakai fagyok. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Most lássuk a mai éjszakai időjárásunkat. A Dunántúl nagy részén erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Fátyol felhős lesz az ég keleten, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 7 és plusz 1 fok között alakul. Híreinket hallották.
Thank you. Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája: az emberi teremtést nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia, de hogyan éljünk vele? Beszélgetés Nyírő András, szociológussal, történésszel, a Jókai Labor projekt vezetőjével, a mesterséges intelligencia nevelésben való felhasználásáról és az ezzel kapcsolatos vatikáni állásfoglalásokról.
Friss információ, nemrég adtunk hírt arról, hogy a Hittani Dikasztérium, illetve a Nevelés és Kultúra Dikasztérium egy közös jegyzéket adott ki éppen ezzel a témával kapcsolatban, hogy mik azok a szempontok, amelyek alapján érdemes, kell, vagy éppen nem szabad használni a mesterséges intelligenciát. Azért beszélgetünk Nyírő Andrással, mert egy olyan projektet vezettek be, hoztak létre Magyarországon, amely azt célozza éppen, hogy akár középiskolásoknak, vagy általában a nevelésben hogyan lehet a mesterséges intelligencia bevonásával közelebb vinni akár a szép irodalmat is, legyen az a 19. század, jelesül Jókai.
Igen, nekünk ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy mit lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával. Akkor, amikor elkezdtük ezeket a fejlesztéseket egy évvel ezelőtt, amikor kijött először a ChatGPT az új szolgáltatásaival, és mindenki számára elérhető lett ez a technológia, itt létrejött egy új intelligencia, ami nem szerves alapon, nem biológiai alapon jött létre, hanem gépek hozták létre, szilikon alapú, és hát ez egy kicsit olyan, mint hogyha tulajdonképpen egy másik világ küldöttével beszélgetne az ember. És hogy mi lesz így velünk? Hogyan lehet így haladni? Nekem ilyenkorú gyerekeim vannak, mit fognak ezek csinálni a munkaerőpiacon? Tehát ezek a kérdések, nem azt mondom, hogy motoszkáltak, hanem inkább robbantak szét az ember fejében, amikor ezt elkezdte használni. És hát az a kérdés, hogy mit lehet avval kezdeni, hogy itt van ez az új technológia, mit tudunk mondani a gyerekeinknek? Tehát alapvetően ez volt a fő kérdés, és hát így nagyon kapóra jött az, hogy a Petőfi Media Groupnak az egyik feladata az volt, hogy a Jókai évre készüljön föl, ugye most idén 200 éves, most van a bicentenárium a Jókainak, és tulajdonképpen így adódott, hogy Jókai, aki a jövő század regényét írta, aki teljesen nyitott volt az új technológiákra és az új világra, és fantasztikus elképzelései voltak, Vernével vetekedő víziói, hogy őt mutassuk meg mesterséges intelligenciával, és nézzük meg azt, hogy ha Jókai találkozik a mesterséges intelligenciával, akkor mi fog történni.
És mi történik?
Ugye az első dolog, amit megpróbáltunk összerakni, az, hogy néz ki az, hogyha egy ilyen mesterséges intelligencia modellbe belehelyezzük Jókai regényeit, és elkezdünk beszélgetni ebben a modellel. Ez tulajdonképpen viszonylag gyorsan elérhetővé vált ez a technológia, tehát egy fél év alatt ezt megnyitott az OpenAI, a ChatGPT, és lehetővé vált az, hogy akár egy egyszerű előfizetéssel is több könyvet vagy anyagot föltöltsünk, és utána erről beszélgessünk. És elindult egy párbeszéd, ami nagyon-nagyon érdekes volt. Nekem az egyik első kérdésem az volt, hogy mit gondol a mesterséges intelligencia, hogy olvassák-e a mai gyerekek, a mai fiatalok Jókait, vagy mi a véleménye. És azt gondoltam, hogy fogok majd kapni valami lila kedves mesét arról, hogy igen, Jókai mennyire fontos, stb. De nem, hanem egy nagyon árnyalt képet kaptam. azt kaptam, hogy amit egyébként én magam is gondolok, hogy nagyon nehéz olvasmány a mai fiatalok számára, egy másik nyelven íródott, nagyon sok a tájleírás, hiszen akkor még nem volt mozgókép és fotó, tehát az emberek avval szórakoztak, hogy ezeket a szövegeket olvasták, de ma már sokkal gyorsabbra vágyunk, de ugyanakkor ezek a romantikus szövegek, ezek nagyon alkalmasak arra, hogy a fiatalokhoz közel hozzuk őket, mert tele vannak érzelmekkel és kapcsolatokkal, pont azokkal a témákkal, amik nekik fontosak. Ez így egy válaszban megjött. Hát erre én úgy éreztem, hogy ez már nagyon érdekes, tehát hogy ezzel szívesen együtt vagyok és gondolkozom, és onnantól fogva gyakorlatilag egy ugyanolyan interjút készítettem, mint amiben mi most vagyunk. Elkezdtem kérdezgetni a ChatGPT-t, hogy akkor hogyan. Tehát hogyan tudnánk közelebb hozni, mik ezek az érzelmi szálak, és szépen kibomlott egy teljesen más olvasata a lyukai regényeknek, mint amit én mondjuk az általános iskolában tanultam. És ebből lett egy hatalmas nagy szövegkorpusz, szépen kigyűjtöttem ezeket a szövegeket, a kollégáimmal ezt együtt átnéztük, és utána arra gondoltunk, hogy ha ez a képi világ ilyen nehézkesen jön át szövegben, akkor nézzük meg, hogy a mesterséges intelligencia mit tud csinálni. És arra kértük a rendszert, hogy a jókai leírásai alapján készítsen képeket. Mondjuk 18. századi vagy 19. századi festőknek a stílusában. És akkor elkezdtünk tovább gondolkozni, hogy mit lehetne csinálni, itt már magyar tanárokkal közösen egy nagyon izgalmas műhely munka alakult ki. A magyar tanárok számára ugye rögtön az első kérdés az az volt, hogy miben tudja könnyíteni a munkájukat a mesterséges intelligencia. Milyen programot, milyen tanmenetet tudna írni, milyen ötleteket ad. És a kollega ezt ki is próbálta, és azt mondta, hogy tulajdonképpen nem rossz az a tanmenet, amit elkészített a ChatGPT, de az a helyzet, hogy azért ebben a formában nem lenne tanítható. Ugye a gyakorlatban, tehát ő egy gyakorlati ember, aki nem tudom, 15-20 éve tanít magyart, egy elit gimnáziumban, egyébként egy egyházi gimnáziumban, és azt mondja, hogy hát ez azért így nem tanítható, és akkor elkezdett rajta dolgozni, elkezdett rajta gondolkozni, és tulajdonképpen ezt a mintatantervet, amiben benne van a, egyrészt a ChatGPT használata, másrészt sok más multimédiás dolog, de akár olyan ötletek is, hogy hogyan lehet játszani jókai kapcsán mindenféle számítógép nélkül. Ebből összeállított egy tanmenetet, és most ez is elérhető a weboldalunkon. Tehát összeállítottunk egy olyan weboldalt, ahol ennek a képes összeállításnak az összes képét lehet látni, és egyébként lehet látni hozzá azt is, hogy a felhasználók, a tesztelők milyen kommenteket írtak hozzá, ami szerintem sokkal érdekesebb, mint maguk a képek. Másrészt pedig összeállítottunk egy saját GPT-t, egy mesterséges intelligencia programot, amin keresztül lehet beszélgetni és kérdéseket föltenni egy olyan mesterséges intelligencia programnak, amelyik 10-15 jókai regényt ismer nagyon alaposan. Úgyhogy ebből áll a weboldalunk, és ez a kísérlet, amit összeraktunk.
Élesben kipróbálták ezt, vagy ez még tesztfázisban van?
Kipróbáltuk, a szolgáltatás elérhető az interneten, és ennek alapján ilyen teszt tanításokat folytattak, és hát gyakorlatilag azóta nagyon sok visszajelzést kapunk az egész szolgáltatásról. Nagyon sokaknak megindította a fantáziáját ez a lehetőség, hogy a mesterséges intelligenciához hogy érdemes viszonyulni. Tudnék, az alapvető probléma az mégiscsak az, hogy az iskolákban, de a munkahelyeken is egy nagyon súlyos kérdés az, hogy mi legyen a viszonyunk ehhez a mesterséges intelligenciához. És itt jön a Vatikánnak az állásfoglalása, ami számomra nagyon fontos, és tulajdonképpen egy kicsit erre szerettem volna helyezni a hangsúlyt, hogy ennek egy olyan példát mutatni, ami valóban gyakorlatilag itt van. Tehát az állásfoglalás az tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy eszköz, nem egy másik élőlény, nem egy ember, nem valaki, aki fölöttünk van, akinek nagyobb a tudása, akivel nekünk versenyezni kéne. Ez a mi asszisztensünk, egy segédlet, egy eszköz, egy ugyanolyan segédlet, mint régen az írógép volt, később a Google volt, vagy a számítógép, a Word. Egy eszköz, ami hatékonyabbá tudja tenni a munkánkat. De nekünk kell uralni, a mi javunkat kell szolgálni. Ez a vatikáni álláspontnak számomra a legfontosabb üzenete, És tulajdonképpen ezt próbálom mondani azoknak, akikkel együtt dolgozunk, vagy akik érdeklődnek az iránt, hogy hogy érdemes ezt használni. Tehát ebből az is következik, hogy én nem feltétlenül értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy tiltani kell ezt a dolgot. Tehát sokan egyetemeken is vannak ilyen állásfoglalások, hogy ne foglalkozunk vele. Ez szerintem nem vezet sehova. És a Vatikánnak is tulajdonképpen egy nagyon fontos mondása ezekben az állásfoglalásokban, egy nagyon fontos mondat, hogy ez elkezdődött, ezt nem lehet visszatekerni a palackba. Tehát itt van velünk ez a mesterséges intelligencia, mindenkinek a telefonján ott van, nem lehet megkerülni. Tehát lehet egy darabig tiltani, lehet védekezni ellene, de sokkal jobb az, hogyha megtanuljuk azt, és megtanítjuk a gyerekeinknek azt, hogy ezt hogyan kell használni.
Mi a neve a projektnek?
Jók AI, tehát ugye ebben van egy kis szójáték, mert jók után tettünk egy pontot, és így az AI, a mesterséges intelligencia angol rövidítése tulajdonképpen kiadja azt, hogy itt egy olyan projektről van szó, ami Jók AI műveit mutatja be a mesterséges intelligencia segítségével. Az a helyzet, hogy nagyon sokat fejlődik maga a mesterséges intelligencia, és ugye ez egy 2 éve közöttünk lévő technológia, és én az első napoktól fogva használom, és azt látom, hogy drámai sebességgel fejlődik, fölfoghatatlan. Én tényleg a 90-es évek elejétől követtem, és részt vettem az internet fejlődésében és alkalmazásaiban. Ott is nagyon gyors volt a fejlődés, de hát ott hetekben, hónapokban mértük a dolgokat. Itt viszont én azt látom, hogy napokban, meg néha órákban történnek olyan drámai változások, amiket korábban elképzelhetetlennek tartottunk. Tehát ugye a legfrissebb ilyen történet az az, hogy az Egyesült Államokban ugye a Trump elnök beiktatása után egy nappal bejelentettek egy 500 milliárd dolláros hatalmas nagy mesterséges intelligencia fejlesztést. És néhány órával később, de tényleg néhány órával később kiderült, hogy a kínaiak elindítottak egy olyan szolgáltatást, amit 6 millió dollárból hoztak létre, és versenyképes avval az OpenAI-jal, ami eddig hihetetlen mennyiségű pénzt emésztett föl. És ennek az lett a következménye, hogy egy tőzsdeválság alakult ki az összes mesterséges intelligenciás cég, de a technológiai cégeknek az papírja is annyit vesztettek, amiből 2 ilyen központot létre lehetne hozni, tehát a 500 millió dollár helyett 1 milliárd dolláros veszteséget éltek át ezek a cégek. Tudni, kiderült az, hogy mindezt egyszerűbben is lehet csinálni, és ez néhány nap alatt történt. És hogy mennyire gyors az egésznek a mozgása, nekünk van most egy olyan feladatunk, hogy egy popzenei adatbázisnak a mesterséges intelligenciás bemutatását kell kialakítanunk, és ebben a projektben a kollégáim néhány nap alatt ki tudták próbálni, hogy mit hoz a kínai mesterséges intelligencia, hogy hogyan működik. Tehát ezek olyan léptékek és olyan viszonyok, amit tényleg nagyon nehéz fölfogni. És azt kell megértenünk, hogyha pedagógusokkal beszélünk, vagy olyanokkal, akik a jövő nemzedékét készítik föl, hogy a gyerekeink egy ilyen munkaerőpiacra fognak kikerülni. Ebben kell helytállniuk, egy olyan világban, ahol már a tárgyszerű tudás, a konkrét tematikus tudás, a lexikális tudás igazából teljesen leértékelődött. De ebben nem azt mondom, hogy erre nincsen szükség, mert ahhoz, hogy tudjunk érvelni, hogy tudjunk gondolkozni, hogy ki tudjuk használni ezeket a szoftvereket, ahol szükségünk van tárgyi tudásra. Tudnunk kell, hogy mikor volt a Mohácsi vész, és mikor született Jók AI ahhoz, hogy értelmes mondatokat tudjunk megfogalmazni, hogy a kultúránkról, a közösségünkről tudjunk nyilatkozni. De ennek az értéke, a munkaerőpiaci értéke a nulla lesz, hiszen bármilyen információt bármikor elő lehet állítani. Tehát erre egyetlen egy példát mondanék, ami nagyon plasztikus. Az egészségügyben, ugye, hogyha az ember kap egy leletet, akkor általában az szokott lenni, hogyha ez a lelet egy kicsit ijesztő, akkor az ember elmegy egy másik orvoshoz, adott esetben egy magánorvoshoz, és meghallgatja, hogy mit mond erről a leletről. És ugye ezért fizet adott esetben mondjuk 30-40 ezer forintot. Most az a helyzet, hogyha ezt a leletet lefényképezzük, és a mesterséges intelligenciának odaadjuk, akkor ugyanazt a véleményt fogjuk megkapni, amit egy orvos így el tud mondani. Ezt az Egyesült Államokban sokat tesztelték, mi is nézegettük itt az eredményeket, orvosokkal konzultáltunk, hogy ezek mennyire megbízhatóak ezek az elemzések, és hát azt mondják, hogy igen, gyakorlatilag ezekből az adatokból ide lehet eljutni. Az egy nagy kérdés, hogy mondjuk például egy orvos egy másod véleményével mire fog tudni jutni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség orvosra. Ez azt jelenti, hogy az orvos is, a páciens is ugyanazokhoz az információkhoz és ugyanazokhoz a következtetésekhez tud hozzájutni. És ez fölértékeli az orvosnak a tapasztalatát, a személyes, az emberi tapasztalatát. Ha ezt eszközként tudja használni, és azt tudja mondani, hogy rendben van, nem avval terhelem az agyamat, hogy ezeket az adatokat végignézem és elemzem, hanem ezt megkapom az asszisztensemtől, aki ebben az esetben egy digitális asszisztens, akkor tud avval foglalkozni, ami a legfontosabb a betegével. Tud vele beszélgetni, el tudja neki mondani, hogy mi a probléma, el tudja mondani azt, hogy hogyan lehet tovább lépni. És ugyanígy a tanárnál is. Hogyha azt látjuk, hogy a gyerekünk adott esetben egy szöveget például mesterséges intelligenciával fordít le, nem biztos, hogy ez a világ vége. Lehet, hogy több szöveget fog tudni olvasni.
Tehát nyilván az embernek kell egy nagy tudás, lexikai tudás is a fejében, egy rendszerezés és annak az elvnek a képessége, hogy ezeket az információkat aztán szelektálja, és akkor megmondja, hogy ez a gép ezt csinálja, az a gép pedig azt csinálja. Tulajdonképpen ez egy újabb, mondjuk ilyen háztartási alkalmazottként is felfogható.
Igen, csak ugye a tanárok számára, akik a jövő nemzedékét készítik föl, nekik az a kérdés, hogy hogyan tudják ezt megmagyarázni értelmesen a gyerekeknek. Tehát hogyan tudja motiválni azt a fiatalt arra, hogy tanuljon meg mondjuk azt a 300-400 évszámot, amit annak idején nekem meg kellett tanulnom az érettségére. Hogyan tudjuk ezt elérni akkor, amikor ezt a 300-400 évszámot két mozdulattalma ki lehet listázni? Azt gondolom, hogy ehhez tényleg újfajta pedagógiai modellek kellenek, újfajta megközelítések kellenek, hogy megértessük a gyerekekkel is, és valahogy elfogadtassuk azt, hogy ebben a világban is szükség van tárgyi tudásra, mert anélkül nincs kultúra.
Talán, hogyha sikerélményt adunk nekik, én azt gondolom, hogy azzal lehet őket ösztönözni, illetve azzal, hogy a befektetett munka az arányos azzal, hogy ki mennyire elégedett önmagával. Tehát, hogyha én lemásolom a pattársamról, vagy megkérdezem a mesterséges intelligenciától, az ugyanaz, mert nem én vagyok az, aki ezt tudja, és aki ehhez úgy jutott hozzá, hogy a saját agy munkáján keresztül. Tehát szerintem ezt kell megérteniük valahogy, egyszerűen edzeni kell az agyunkat, különben nem fog úgy működni, ahogy működhetne.
Ez nagyon érdekes, amit mond, mert az én számomra volt egy nagyon fontos pont, amikor ezt valaki elmagyarázta, amit most ön mondott, és ugye, hogy fáradtság, tehát, hogy az eredményhez fáradtságra van szükség. Nick Cave nevű zenésznek valaki elküldött a mesterséges intelligencia által gyártott Nick Cave-szerű verseket. Tehát nagyjából ugyanazt csinálta, amit mi csináltunk a Jókaival, Nick Cave verseit próbálta reprodukáltatni mesterséges intelligenciával, és elégedett is volt vele, elküldte az énekesnek avval, hogy na, akkor most itt van, és tessék. És a Nick Cave a következőt válaszolta erre. A Jóisten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. megpihent. És azért pihent meg, mert fáradt volt. És azért volt fáradt, mert teremtett. És minden teremtéshez fáradtságra van szükség. És teremtés nincsen fáradtság nélkül, tehát hogyha te odaülsz a gép elé, és kinyersz ebből valamennyi szöveget, az sosem lesz művészet. Amikor én írtam ezeket a verseket, mondja Nick Cave, akkor én szenvedtem, vagy szerettem. Voltak bennem érzelmek. A gépben nincsen. És ez egy nagyon szép gondolat, nekem nagyon tetszik, hogy valóban az, amit mondott, csak alátámasztani tudom ebből az idézettel, és megerősíteni, hogy igen, az emberi teremtésre, a szellemi munkára nagyon nagy szükség van, és nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia. Maximum hatékonyabbá tesz minket, ahogy a háztartási gépes példájában is szerepel, ugye attól, hogy vannak porszívóink, meg vasalóink, nem dolgozunk kevesebbet, ezt minden háziasszony és mindenki, aki háztartást vezet, tudja. A Vatikánnak az álláspontja az azért hihetetlenül fontos, mert azt mondja, hogy nem feltétlenül a nagy szervezetektől kell várnunk. Természetesen jó az, hogyha a nagy szervezetek lépnek ebben, és vannak is ilyen kezdeményezései, még a Vatikánnak is. De azt mondja, hogy rajtunk felhasználókon áll az, hogy hogyan használjuk ezt a dolgot, hiszen a legvégén nekünk fogják eladni ezeket a szolgáltatásokat, és hogyha mi jó dolgokra akarjuk használni, és egészséges dolgokra akarjuk használni, akkor az egész történet egy jó irányba tud elmenni.
Akkor éljünk ezzel a felelősséggel és a lehetőséggel is, és barátkozzunk ezek szerint a mesterséges intelligenciával. Köszönöm szépen Nyílő Andrásnak, hogy ezt megosztotta velünk, és akkor mindenkit arra buzdítok, hogy nézzen körül az interneten, és keresse a Jókai projektet. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink vasárnapi adásunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balog Ferenc hétvégi levelét hallják.
A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Kedves barátom, remélem levelem a legjobb egészségben talál, rég hallottam felőled. Tudom, hogy most nehéz időszakon mész keresztül életedben, hiszen súlyos betegség döntött el lábadról. Éppen ezért a keresztény reményről és annak bizonyosságáról írok neked. Nem tudom, megfigyelted-e már, hogy a keresztény szóhasználatban bizonyos fogalmaknak sokszor más az értelmük, mint a köznapi nyelvnek. Egyik ilyen szavunk a reménykedni is. Világi értelemben reménykedni többnyire azt jelenti, előre örülni valaminek, ami még nem látható. Ha valakinek például súlyos anyagi gondjai vannak, akkor azt mondhatja: remélem, hogy azért minden rendbe jön. De egyáltalán nem bizonyos abban, hogy így is lesz. Reménysége talán nem is más, mint vágyálom. Szent Pál mondja a rómaiaknak írt levelében: az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli. Minden esetre minden reménységnek a jövővel van dolga. Ami a keresztény reménységet minden más reménységtől megkülönbözteti, az, hogy Isten ígéretein alapszik, és ezért teljesen biztos. A mi reményünk tehát olyan hit, amely rábízza magát Istenre, így abban a biztonságban él, hogy amit Isten megígért vagy előre megmondott, be is következik. Kedves barátom, a reményt mi keresztények emiatt a bizonyosság értelmében is használhatjuk. A Szentírásban a remény vagy reménység szinte mindig jövőbeni eseményekre vonatkozik, amelyek bekövetkeznek függetlenül attól, hogy mi jön. Nem ábránd, amely ideglenesen megjavítja kedélyünket, és arra késztet, hogy tovább haladjunk vak és kikerülhetetlen sorsunk beteljesedése felé. A reménység minden keresztény élet alapja. A végső valóságot mutatja és alapozza meg számunkra. Boldog reménységnek is nevezi a Szentírás, különösen Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban. Várjuk reményünk boldog beteljesülését, a Nagyistennek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson és jó tettekben buzgókodó, választott népévé tegyen. Olvasható a Titusnak írt levél második fejezetében. Kedves barátom! Mindez a reménység tesz képessé minket, keresztényeket arra, hogy életünk megpróbáltatásai közepette is, legyen szó akár véget érni nem akaró várakozásról, bármilyen fáradozásról, betegségről, vagy akár üldözésről is, ki tudjunk tartani, és mindvégig bízni a Jóisten segítségében. Az a reménység, amely Isten ígéretén alapul, az ő hűségére támaszkodik. Adjon ez neked erőt és kitartást mostani betegségedben, és életed minden megpróbáltatásában egyaránt. Szeretettel ölellek, imáimban hordozlak, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a híreket követően a Szerzetesek fél órája című műsorunk következik. Majd ezután az ökumenész szól. Ez alkalommal az Evangélikus Egyház fél óráját hallják. Hajnali egy óra után a híreket követően a cseperedő szól. Ebben Kollár Tamással, az EGRI Kemény Ferenc általános sportiskola igazgatójával beszélgetünk. Majd a sziluett következik. Ebben Valkóné Révai Renáta okleveles szertartás vezető mesél hivatásáról. Hajnali két óra után a híreket követően Közelkép című portréműsorunkban Boronkai József atyának, a Miskolc avasi görögkatolikus parókia parókusának elmélkedését folytatjuk a Szentföldről, és bemutatjuk Bán Jónás atyának, a kárpátaljai ferences misszió vezetőjének legutóbbi szentbeszédét is. Hajnali három órakor a hírek után Közelkép című portréműsorunkban Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal beszélgetünk, majd a Kérem a következőt, egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Négy órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai adások szerkesztésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Nyugodalmas jó éjszakát kíván az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is a mai nap hírszerkesztő bemondója Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Testvéreim, figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, melyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan ki is tartotok benne. Általa nyeritek el az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Ellenkező esetben hiába lettetek hívőkké. Elsősorban azt adtam tovább nektek, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, eltemették, és harmadnapra föltámadott. Olvasom az első korintusi levélben. Az eukarisztikus egyesülés olyan belső és mély életközösséget hoz létre Krisztus és az áldozó között, hogy azt Urunk csak azzal az egységgel tudta összehasonlítani, amely közte és az Atya között áll fenn. Isten szent háromságos életében. Az Atya és a Fiú csak egy életet élnek. Az Atya a Fiúban él, és a Fiú az Atyában. Ezen a viszonyon a Fiú megtestesülése és világba jövetelesen változtatott. Az ember élet Fiú is az Atyában, és az Atya által él. Az Atya létének végső alapja, minden az Atya által árad hozzá. Az Atya az ő rejtett életforrása. Ugyanígy Krisztus végső létalapja, erőforrása, tartóoszlopa, világossága és boldogsága annak, aki őt az oltári szentségben magához veszi. Az áldozó is a szó legszorosabb értelmében Krisztus által és Krisztusért él. A lantverő minden húrt megpendít, s hogy összhangozzanak, egyiken tágít, a másikon húz, úgy szükséges nekünk is a lélek húrjait, a szeretetet, az ellenszenvet, a vágyakat egyenként megvizsgálnunk, és ha úgy találjuk, hogy eltérnek óhajtásaink céljától, mely Isten dicsőítése, az isteni kegyelem segítségével újólag összhangzásba kell hoznunk azokat. Életelved legyen, egekből veszek és égieket szolgálok. Azt a körzetet keresem, amely vagy emel, vagy léleksugárzásom miatt felemelkedik. Juhász Gyula írta, ó, gyújts ki engem, mint szent jegenyédet, hogy égve égjek, s a mély éjszakát, mint áldozati láng ragyogja át. Mert égve égni, ez a földi élet, s belét hamvadni boldog epedőn.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készülek,